Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint szól hozzánk Pál apostolnak Tituszhoz írott leveléből, az első rész 5-től 16-ig terjedő verseiből.
Azért hagytalak téged Krétában, hogy az elintézetlen ügyekezd hozd rendbe, és rendelj városonként presbitereket, amint meghagytam neked. Olyat, aki fedhetetlen, egyfeleségű férfi, akinek hívő gyermekei vannak, akik nem vádolhatók kicsapongással vagy engedetlenséggel. Szükséges ugyanis, hogy a püspök fedhetetlen legyen, mint Isten sáfára. Nem öntelt, nem indulatos, nem részeges, nem kötekedő, nem haszonleső, hanem vendégszerető, a jónak kedvelője, mértékletes, igaz, kegyes, ő megtartóztató, aki tartja magát a tanítás szerint való igaz beszédhez, hogy képes legyen bátorítani az egészséges tanítással, és meggyőzni az ellenkezőket. Mert sokan engedetlenek, fecsegők és ámítók, főleg a körülmetéltek között. Ezeket el kell hallgattatni, mert egész családokat felforgatnak azzal, hogy olyanokat tanítanak aljas nyerészkedésből, amiket nem kellene. Azt mondta valaki közöttük, az ő saját prófétájuk, a krétaiak mindig hazudnak, gonosz vadak, rest hasak. Ez a bizonyság igaz, azért kímélet nélkül insd őket, hogy a hitben egészségesek legyenek. Ne foglalkozzanak zsidó mesékkel és az igazságtól elfordult emberek parancsolataival. Minden tiszta a tisztának. De a fertőzötteknek és hitetleneknek semmi sem tiszta, mert elméjük és lelkiismeretük beszennyeződött. Azt vallják, hogy ismerik az Istent, de cselekedeteikkel tagadják, mert utálatosak, engedetlenek és minden jó cselekedetre alkalmatlanok. Értek testvérek, feleljünk Istenünk igéjére imádkozván. Úrunk Istenünk, hálával köszönjük neked az elmúlt hetet és a most búcsúzó nyarat. Köszönjük, hogy életünk legapróbb eseményeinél is segítségül hívhattunk, könyöröghettünk hozzád, hiszen soha nem küldesz el magadtól. Köszönjük a kapcsolatot, amelyre teremtettél, hogy ezt te tartod fenn, és te újítod meg hűségeddel, megbocsátod hűtlenségeinket. Köszönjük az igét, lelkünk kenyerét. Kérünk, adj mindig étvágyat iránta. Élesítsd a hallásunkat, hogy amikor nehéz témák jönnek, akkor se dobjuk be a fülünket. Látod, Urunk, hogy a hála mellett még mi mindennel van tele a szívünk. Kérünk betegeink gyógyulásáért. Kérünk a friss gyászt hordozókért. Kérünk lelkészeink és presbitereink életének megáldásáért. Családjaikért is. Add, hogy ne fáradjunk bele mások hordozásába, kérünk kitartásért az imádságban. Köszönjük, édesatyánk, hogy fiadban, az Úr Jézus Krisztusban igazi, szíved szerint való főpapot, püspököt adtál az egész népednek. Köszönjük, Úr Jézus, hogy benne tisztán láthatjuk az Isten elgondolása szerinti embert. Kérjük, hogy tudjunk a mai időnkben is szeretettel inteni. Saját életünkben ne tűrjük meg a bűnt, és azt testvéreink életében se hagyjuk szó nélkül. Kérlek, taníts meg arra, hogy ne indulattal, hanem lelki fegyverzettel, igéddel, szent lelked indításával harcoljunk. Bontsd le, Urunk, a saját okoskodásainkat, lappangó hitetlenségünket, ellened emelt falainkat. Szabadíts meg, hogy megnyíljon a szívünk és szánk feléd, és embertársaink felé is. Kérünk, add lelkedet, oktass, győzz meg, hogy lehessünk engedelmesek. Édesatyánk, szent fiad érdeméért hallgass meg imádságunkat szükségünkben. Amen.
Amen. Isten bűnbocsátó kegyelmét Pál apostolnak Tituszhoz írott leveléből a 3. rész 3-tól 7-ig terjedő verseiből hirdetem nektek. Mert régen mi is esztelenek, engedetlenek, tévejgők, különböző kívánságok és élvezetek rabjai, gonoszságban és irítségben élők, gyűlöltek és egymást gyűlölők voltunk. De amikor a mi üdvözítő Istenünk jó volta, és az emberekhez való szeretete megjelent, nem a véghez vitt igaz cselekedeteink alapján újított meg, hanem könyörületből mentett meg minket az újjászületés fürdője és a Szentlélek által, akit kitöltött ránk bőséggel a mi üdvözítő Jézus Krisztusunk által, hogy kegyelméből megigazolva örökösök legyünk az örök élet reménysége szerint. Amen. Az ige hirdetésére készülve a 380. dicséret 7. versét énekeljük. Siess most mi hozzánk, Krisztus, segélj minket! Kedves testvérek, Istennek az a szent igéje, melynek alapján szent lelkét segítségül kérve szeretném üzenetét hirdetni közöttetek, írva található a Bibliaolvasó kalauz szerinti mai újszövetségi ige szakaszban, Pál apostolnak Timóteushoz írott első levelének 4. részében, az első 11 versben. A lélek pedig világosan mondja, hogy az utolsó időkben némelyek elszakadnak a hittől, mert hitető lelkekre és ördögök tanításaira figyelnek, hazug beszédűek képmutatása által, akik meg vannak bélyegezve saját lelkiismeretükben, akik ellenzik a házasságot és bizonyos ételek élvezését, amelyeket Isten azért teremtett, hogy a hívők és akik megismerték az igazságot, hálaadással részesedjenek belőlük. Mert Isten minden teremtménye jó, és semmi sem elvetendő, ha hálaadással élnek vele, mert megszenteltetik Isten igéje és a könyörgés által. Ha ezeket megosztod a testvérekkel, Krisztus Jézus jó szolgája leszel, mivel az általad követett hit és a jó tudomány beszéde táplál téged. A szentségtelen és vénasszonyos meséket pedig vesd el. A kegyességben gyakorold magadat, mert a test gyakorlásának kevés haszna van, de a kegyesség mindenre hasznos, mivel megvan benne a jelenvaló és az eljövendő élet ígérete. Igaz beszéd ez, és teljes elfogadásra méltó. Azért fáradunk és küzdünk, mert reménységünket az élő Istenbe vetettük, aki minden ember megtartója kiválképpen a hívőké. Ezeket hirdesd és tanítsd. Amen. Kedves testvérek, ahol van fény, ott van árnyék is, ezt nagyon jól tudjuk. Ahol igaz tanítás található, ott felütik a fejüket a tévtanítások is. Már az első keresztény nemzedék idejében is így volt, Pál apostol korában, hiszen éppen ezért foglalkozik Pál ezekkel a kérdésekkel, de így van ez ma is. Feltétlenül el kell igazodnunk a tévtanítások és az igaz tudomány kérdésében, hogy ne ingadozzunk a téveszmék szelében, úgy ahogyan megint csak az igében olvassuk, hogy vannak olyanok, akiket ide stova hajt a tévtanítás szele, hogy szilárdan meg tudjunk állni az igaz hitben. És ezért is szépen sorba vegyük végig mai igénknek a tanítását. Először a tévtanítókról és a tévtanításokról szeretnék szólni. A lélek pedig világosan mondja, hogy az utolsó időkben némelyek elszakadnak a hittől, mert hitető lelkekre és ördögök tanításaira figyelnek, hazug beszédűek képmutatása által, akik meg vannak bélyegezve saját lelkiismeretükben. Ahogyan az előbb jeleztem már, Pál apostol korában is így volt, de az utolsó időkről szóló tanítás egyik üzenete éppen az, hogy a tévtanítások kiteljesedése és végső elterjedése az utolsó idők egyik fő jellemvonása lesz. Tehát Pál idejében így volt, aztán az évszázadok során is így volt, mindig felütötte fejét valamilyen tévtanítás, de ezeknek a megsokasodása várható az utolsó időkben, és én úgy gondolom, Isten igéje alapján úgy látom, hogy mi már ebben az időben élünk. Vegyük ezeket a tévtanításokat sorra, úgy, ahogyan olvasunk néhány jellemző tulajdonságról. Az első a házasság ellenzése. Akik ellenzik a házasságot, mondja Pál. Már Pál korában felütötte fejét az az eretnekség, amely aztán a második században igen elterjedt volt, amit gnoszticizmusnak nevezünk. Ez azt mondja, hogy a lélek alapvetően jó, a test pedig alapvetően rossz. Az anyag, a test a bajok igazi oka és forrása. Mi is ismerjük ezt a kifejezést, hiszen majdnem közmondásként járja, hogy a test a lélek börtöne. Igen, ebből az elgondolásból származik, hogy a lélek az jó, az tökéletes, az ideális, a test és az anyag a rossz. És ezért a test minden vágya gonosz. Ezért el kell nyomni ezeket a vágyakat, és ebből következik, hogy legjobb, legbiztosabb módszer, hogyha tiltjuk a házasságot. Valahol itt van az egyik gyökere a katolikus papok nőtlenségének is, hiszen hosszú ideig a katolikus tanítás még a házasságon belüli szexualitásra is gyanúsan tekintett. Most már nem, de a katolikus papi nőtlenség az megmaradt. A mi időnkben természetesen nem így merül fel a kérdés. Nem arról van szó, hogy bármelyik tévtanító itt a környezetünkben tiltaná a házasságot. De szélesen értelmezve ezt a kérdést, ide vehetjük a családi élet felbomlasztására irányuló minden törekvést. Például azt is, hogy egy egészen friss statisztika szerint Magyarországon a 30 évesnél fiatalabb férfiak 90%-a és a nők 75%-a egyedül él. Amikor Anikóval mi összeházasodtunk, még nem így volt, nem ez volt a szokás. A fiúk azok olyan 25-26 év körül azért megnősültek, a lányok 21-22 éves korukban férjhez mentek, és hogyha valaki ennél sokkal később, az már kivételnek számított. Ma ez az általános. Nem tiltják a házasságot, senki nem tiltja a házasságot, csak éppen olyan a közgondolkozás, olyan a világnak az állapota, hogy ez húzódik, halasztódik, kitolódik, egész addig, amíg végül a nők ugye megcsinálják a maguk karrierjét, és 30-35 éves korban férjhez mennek, és aztán születik jó esetben egyetlen gyermekük. Természetesen itt nem arról beszélek, hogyha valaki Isten szerint való módon nem találja meg a párját egészen fiatal korában. Nem erről beszélek, hanem erről a tendenciáról beszélek, amely igen ártalmas. Vagy egyáltalán azok a dolgok, amelyek a normális családi élet ellen szólnak, a válás, az élettársi kapcsolat, ugye azzal a felkiáltással, hogy nem a papír a lényeg, az újraházasodás, a homoszexualitás, és így tovább, amit ma a média nyomat, amit ma próbálnak a fejünkbe súlykolni. Tudjuk nagyon jól, hogy a társadalom egyik alappillére a család, és ezért kerül éppen ösztűz alá a család, a házasság bizonyos körök részéről. Olvashattuk a hírt, hogy az Európai Uniós nehezményezi, hogy az új magyar alkotmány kimondja azt, hogy a házasság érték, és ráadásul horribile dictu, az egy férfi és egy nő szövetségi kapcsolata. Ugye micsoda dolog az, hogy ilyen kirekesztőek vagyunk. Tehát nyilván a mi időnkben nem tiltják a házasságot gnosztikus tanítók, bár vannak, de igen elenyésző számban, de az, hogy sok minden összeesküdött, és sok mindenki összeesküdött a házasság és a család ellen, az egészen nyilvánvaló. Aztán a következő tévtanítás bizonyos ételek élvezésének a tilalma. Megint csak ezekről a képmutató tanítókról, tévtanítókról mondja, hogy akik ellenzik a házasságot, és bizonyos ételek élvezését. Ez Pál apostol korában inkább egy másik tévtanításnak a vesszőparipája volt, a judaizmusé, amely a zsidó étkezési előírások szószólója volt. Ezek ugye a kereszténységre már nem voltak érvényesek, emlékeznek a testvérek arra a látomásra, amelyet álomban látott Péter apostol, amikor egy nagy lepedőben leereszkedett elé mindenféle állat, tiszta és tisztátalan egyaránt, és elhangzott az isteni szó, hogy Péter, öld és egyél. És akkor Péter tiltakozott, hogy hát uram, hát soha nem ment le a torkomon, jó, nem így mondja Péter, de ez volt a lényege, olyan étel, ami a mózesi törvények szerint tisztátalan lett volna. És ekkor kellett megértenie Péternek, hogy most már egy új időszak következik, hogy a kereszténység ilyen értelemben elszakad a zsidóságtól, mert nincsenek étkezési előírások. A kereszténységre ezek már nem voltak érvényesek, de a judaisták a keresztény tanításba is be akarták csempészni ezeket az étkezési előírásokat. A mi időnkben is vannak ilyenek, például az adventisták, a hetes napos adventisták szektája tartja magát a mózesi előírásokhoz, hogy mit szabad és mit nem szabad enni. Hát ez bizony kimeríti a tévtanítás fogalmát. De én úgy gondolom, hogy megint alapvetően bennünket nem ez fenyeget. A mi életünkben megint csak egész szélesen kell értelmeznünk ezt a fajta tévtanítást, és itt gondolok nagyon sok mindenre, gondolok a vegetáriánusokra, akik ha természetesen, hogyha valaki kisgyermekkorától kezdve valahogy undorodik a hústól, hát nem mondom azt, hogy hát akkor nyomjuk le a torkán, mint ahogyan a kacsát meg szokták tömni, nem erről van szó, hanem arról, hogy aki elvi értelemben vegetáriánus, hogy az állati élet olyan érték, amit nem szabad kioltani, és ezért nem szabad húst ennünk. Vagy az ezerféle diéta és fogyókúra, amely elsősorban persze a hölgyek között hódít. Hogy minden héten jóformán megjelenik egy új könyv valami forradalmian új fogyókúráról és a helyes táplálkozásról. Egyáltalán az a természet ellenes hozzáállás, amely az étkezéseinket mérgezi, az állattartás és az élelmiszeripar elfajulása miatt, ez is valahol ide tartozik. Bizonyos ételeket jóformán már nem lehet fogyasztani, mert a hús nem hús, jobb nem tudni, hogy mi van a virsliben meg a párizsiban, a tej nem tej, és így tovább. Amikor jóformán megakadályoznak bennünket abban, hogy bizonyos ételeket élvezzünk, mert élvezhetetlenek. Aztán a következő, amit látunk az igében, a szentségtelen és vénasszonyos mesék. A szentségtelen és vénasszonyos meséket pedig vesd el, mondja Pál Timóteusnak. Pál idejében ez megint egész konkrét dolog volt, a nemzetség táblázatok istenítése, a zsidó mondák divatja, a másik oldalon pedig a görög mitológia. Hiszen ahol Timóteus élt, a kis-ázsiai részen mind zsidók, mind természetesen még sokkal nagyobb számban görögök éltek, és a gyülekezetekben is mind zsidó keresztjének, mind pogány keresztjének együtt voltak jelen. Az egyiket ez veszélyeztette, a másikat az veszélyeztette. Ma is tele vagyunk alattomos keresztjén ellenes megnyilvánulásokkal, kezdve az evolúció tanításától, amely minden kritika nélkül olyan mértékben elterjedt a mi időnkben, hogyha valaki ez ellen szól, akkor bolondnak nézik. Én erre azt szoktam mondani, hogy én alapvetően természettudományos végzettségű vagyok, hiszen villamosmérnök voltam, tanultam mindenfélét, és mégis azt mondom, hogy úgy evolúció, ahogyan azt nekünk megpróbálták beadni, nincsen. Az egy mese, az egy vénasszonyos mese. Egészen a mai más jellegű vénasszonyos mesékig, a Da Vinci kóddal, Júdás evangéliumával, az angyalokról szóló ezoterikus tanítással, vég nélkül lehetne sorolni ezeket a tévtanításokat, ezeket kerülni kell. És végül az utolsó, amit ebben az ige szakaszban látunk, ezt az új fordítású Bibliánk így adja vissza, hogy a test sanyargatása. Károli a test gyakorlásáról szól, így olvastam a 8. vers első felében, mert a test gyakorlásának kevés haszna van. Ezt lehet érteni valóban sanyargatás alatt is, és gyakorlás alatt is. Az első esetében megint csak gondolhatunk a gnoszticizmusra, az aszkétikus mozgalmakra, de tulajdonképpen az eredeti görög szövegben a test gyakorlása, magyarul a torna szerepel, amely a görögöknél volt igen nagy jelentőségű. Ma is megvan mind a két oldal. Az egyik oldal az a fajta aszkétizmus, amelyet a fényevők legújabban felmerült szektája jelenít meg a világunkban. Ugye erre egyszer már utaltam valamelyik prédikációban, hogy volt is ilyen haláleset. A másik oldal, a pont a fordítottja, a test kultusza, a testépítés, és a sportnak az a túlhajtott változata, amely már inkább a gazdasági hatalom kérdéséhez tartozik, és nem az igazi sporthoz. Ez nem azt jelenti, hogy ne tornázunk, vagy ne járjunk bizonyos edzésekre, de az, ami a mai világban van, az nem az egészséghez tartozik, hanem inkább az egészségtelenséghez. Nem véletlen, hogy olimpiai bajnokok gyakran korán halnak meg. Ez az, amit Pál a tévtanítókról és a tévtanításokról itt felsorol. Persze van számtalan más variáció is, de most mi ebből a mai kalauz szerinti ige szakaszból indultunk ki. De ott van ezzel szemben az, ami nekünk fontos, és amit nekünk követnünk kell, amit így fogalmaz meg Pál, hogy a jó szolga és a jó tudomány, amit javasol Timóteusnak, hogy jó szolga legyen, és a jó tudományt képviselje. A 6. versben olvassuk, hogy ha ezeket megosztod a testvérekkel, Krisztus Jézus jó szolgája leszel, mivel az általad követett hit és a jó tudomány beszéde táplál téged. Pál Timóteus lelkére köti, hogy jó szolgaként szálljon szembe a tévtanításokkal, és hirdesse az igét elegyítetlenül és igazán. Mi kell ahhoz, hogy ő jó szolga legyen, és a jó tudományt tudja hirdetni, és mi kell természetesen ahhoz, hogy mi, akik itt vagyunk ebben a templomban, jó szolgák lehessünk, és a jó tudományt hirdessük. Először is kell a hálaadás és a könyörgés. Amikor azt olvassuk, hogy egyesek ellenzik a házasságot és bizonyos ételek élvezését, így folytatja Pál, amelyeket Isten azért teremtett, hogy a hívők és akik megismerték az igazságot, hálaadással részesedjenek belőlük. Mert Isten minden teremtménye jó, és semmi sem elvetendő, ha hálaadással élnek vele, mert megszenteltetik Isten igéje és a könyörgés által. A házasság tiltása és az étkezési szabályok ellen a legjobb mód a hálaadás és a könyörgés. Hálaadással mindennel lehet élni, amit Isten nem tilt. Mindennel, akár legyen szó étkezésről, házasságról, mindennel lehet élni, amit Isten kifejezetten nem tilt. Hálaadás érzékenyé teszi a lelkiismeretünket, hogyha valamiért hálát adtunk, akkor legközelebb már bennünk van az a gondolat, hogy most, ha én ezt megteszem, utána tudok-e hálát adni Istennek ezért? És ez úgy szabályozza az életünket, ugye ezt sokszor úgy szokták elmondani, hogy ha egy fiatal elmegy moziba, akkor vajon meghívná-e maga mellé a mellette lévő székre Jézust, hogy ő is nézze végig azt a filmet? És hogyha meg tudná hívni, hogyha azért a filmért hálát tud adni az a fiatal, akkor nyugodtan és Isten szerint való módon élhet vele. Nem azt mondom, hogy kizárólag keresztény filmeket nézzünk, vagy kizárólag keresztény könyveket olvassunk. De hogyha mégis hálaadással tudunk vele élni, hogy Isten rámutatott valamire ebben a könyvben, vagy ebben a filmben, ami az én életemben probléma, és én már tudom a megoldást. Vagy akár a filmben egy olyan megoldást ad a rendező, vagy a film forgatókönyvírója, vagy az eredeti mű szerzője, amely Isten szerint való, amely a teremtési rendet tükrözi, amely a szeretetet és a békességet Isten szerint való módon mozdítja elő. Akkor hálaadással élhetünk vele. Vagy ha valami elborzasztó dologról szól az a film, valami olyanról, amit kerülnünk kell, és a film végkimenetele, végső mondani valója az, hogy ezt kerüljük el, mert különben katasztrófába torkolik az életünk, akkor is megnézhetjük, és akkor is adhatunk hálát, hogy mi a mi gondolkozásunkat Isten megvilágosította. De hogyha a film hamis megoldásokat kínál, hogyha valami egész másra akar rávenni bennünket, mint amit Isten ígér, tanít, akkor kerüljük el. A hálaadás és könyörgés is ide tartozik, hogy jó szolgák lehessünk és jó tudományt képviseljünk, de legfőképpen az Isten igéje és az igaz tanítás. Mert megszenteltetik Isten igéje és a könyörgés által, mondja a minden Isten által teremtett dologról Pál, és aztán később pedig ezt olvassuk. Mivel az általad követett hit és a jó tudomány beszéde táplál téged. Mert az Isten igéje és a jó tudomány, vagy az igaz tanítás, ez az, amire törekednünk kell, ez az, amit minél inkább meg kell ismernünk, hogy eligazodjunk ebben a világban, a világ minden tévtanítása és minden csábítása között. Isten szava teremtő szó. És ezért hatalom a tévtanítás ellen. Isten szava világosságot teremt bennünk, hogy ne a filozófiák, ne a paragrafusok, ne a mitológiák, ne a testiség magasztalása vagy éppen elnyomása legyen számunkra a látszólagos megoldás, hanem a keresztről szóló beszéd, a keresztnek a fénye. Mert minden sötétségben egyedül a kereszt fénye tud számunkra eligazítást adni. Az, hogy Jézus a kereszten letette az életét a bűneink miatt, hogy mi a sötétségből kiszabaduljunk. Hogy jó szolgák lehessünk, és a jó tudományt fogadjuk be a szívünkbe, és azt képviseljük kifelé. És végül a harmadik, amit megemlít Pál apostol, az a kegyesség. A kegyességben gyakorold magad, mondja Pál. Ez a kegyesség szó az eredeti görögben tulajdonképpen jobban fordítható úgy, hogy Isten félelem. Isten szerető tisztelete és tisztelő szeretete. És aztán így folytatja Pál, mert mivel megvan benne a jelen való és az eljövendő élet ígérete. A kegyesség mindenre hasznos, mivel megvan benne a jelen való és az eljövendő élet ígérete. Megvan benne a jelen való, azaz az e földi hívő életre eligazítást ad. És megvan benne az eljövendő, a jövő, az örökké valósági dicsőségére is elvezet bennünket. Úgy is mondhatnánk, hogy Isten szól igéjében és tanításában, Isten szól a testélet ige által, Jézus Krisztus által, és én válaszolok erre a megszólításra. Imádságban, azaz hálaadásban és könyörgésben, és az életemmel, azaz kegyességben. És így Krisztusé és az ő népéjé a végső győzelem. Minden tévtanító és minden tévtanítás fölött. Nekünk nem kell félnünk ezektől a tévtanításoktól, de tisztában kell lennünk velük, hogy ne sodorjanak el, hogy ne keressünk máshol megoldást, mint Isten igéjében, mint a keresztnél. Olyan jó lenne, hogyha egyre inkább ebben a tudományban tudnánk elmélyülni, nem csak az eszünkkel, hanem az életünkkel, a szívünkkel, kezünkkel, lábunkkal, cselekedeteinkkel, mindennapos tennivalóinkkal, hogy a kegyességben, az Isten igéjében, a hálaadásban és a könyörgésben gyakorolnánk magunkat. Amen. Az igére válaszként a 390. dicséretünk 4. versét énekeljük, az ige kőszálként megáll. Áldunk téged, hogy egyszülött fiaddal és egyszülött fiadban elhoztad hozzánk az igaz tanítást, amely nem csak egy elméleti tudás, hanem a mindennapok élet gyakorlata, ahogyan kegyességben megélhetjük mindazt, amit te parancsolsz nekünk. Így könyörülj rajtunk, hogy a hétköznapok taposó malmában is mindig a te akaratodat keressük, az legyen kedves a számunkra, hogy ne csak vasárnap, ne csak a te napodon, ne csak kiváltképpen való alkalmakkor vagy nagy döntések előtt forduljunk hozzád, hanem valóban a mindennapokban, amikor a megszokott tennivalóinkat tesszük, akkor is a te útmutatásod szerint tudjuk élni életünket. Kérünk, hogy így vezess minket, és így hallgattasd el a tévtanításokat. Tudjuk, Urunk, hogy ahogyan egyre közelebb az idők végezete, annál inkább fog tombolni a tévtanítás, de te vagy az Úr, és te és a tiéd fognak végérvényesen győzedelmeskedni. Így add, hogy elviseljük a gúnyt, a megvetést, akár a kiközösítést, a hátratételt, hogyha megtudják rólunk, hogy a tiéd vagyunk. Kérünk, adj erőt, mert miénk a menny mindörökre. Urunk, hadd könyörögjünk azokért, akik akár testi, akár lelki nyomorúságban vannak, akár betegek és betegágyhoz vannak kötve, akár lelkiértelemben kísértések között hányódnak, te vezesd őket a te dicsőséged megmutatására. Ha kedves, akkor gyógyítsd meg őket, de mindenképpen munkálkodj a szívükben. És így kérünk azokért is, akik gyászolnak, mert veszteség érte őket, te add meg, hogy minden gyász közepette is a te keresztet fénye ragyogjon fel, és adjon vigasztalást. Kérünk hazánkért, Magyarországért, annak vezetőiért, Urunk, adj bölcsességet, és adj megtérést nekik. Kérünk, munkálkodj ebben a világban, ma még ugyan, sokszor láthatatlanul, de egyszer majd nyilvánvaló módon, mert tiéd a hatalom menjen és földön mindörökké. Amen. Most pedig hallgass meg, Urunk, a mi magunkban csöndben elmondott imádságainkat is. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Felhívom a testvérek figyelmét az adakozásra, az ige szavával jobb adni, mint venni, de először önmagunkat adjuk az Úrnak.